Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Egy magyar eszköz segíthet megfejteni a Hold egyik legnagyobb titkát. Kis László, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora kiemelte, hogy a magyar cég által készített vízszimatoló a Hold déli sarkvidékén fog vízjégre vonatkozó adatokat gyűjteni. Szabó Gergő interjúja.
Ez egy olyan kísérleti berendezés, amit a Paher Tibor által vezetett Pulley Space Technologies fejlesztett ki, és igazából az volt akkor a céljuk, hogy egy olyan hold felszín közelében található jégre érzékeny műszert fejlesztenek ki, ami a végeredményben mindösszesen 10x10x3,5 centis, egy ilyen téglatest, 40 dekányi sincs az össztömege, tehát könnyű és olcsó felszerelni egy üreszközre, és most azt tudjuk örömmel bejelenteni, vagy hát elmondani, hogy várhatóan leghamarabb február 27-én az Intuitive Machines 2 privát hátterű holdszonda fedélzetén elindul égi kísérőnk felszíne felé, a tervek szerint március 7-én fog megérkezni, és egy ilyen holdi ugráló robot szöcske, hát oldalára fölcsavarozva, meg az aljára fölcsavarozva, fog olyan méréseket végezni, amelyek arról szólnak, hogy ott, ahol éppen tartózkodik az a robotszöcske, ott van-e a hold felszínének a legfelső egy méterében érzékelhető mennyiségű, hát hidrogén, hidroxilgyök, víz molekula, leginkább a legvalószínűbb előfordulási formája a jég. Ez egy technológiai demonstrációs kísérlet, aminek a legérdekesebb része a szöcske harmadik ugrása után fog bekövetkezni, amikor egy állandóan árnyékban lévő kráter fenekére fog beugrani ez a szöcske, egy olyan helyre, ahova adott esetben már milliárd évek óta nem sütött be a nap, tehát van esély, hogy ott, ha jég volt, akkor az most is megvan, és akkor ott is ezt megnézi, egyrészt be is fúr majd a szöcske, meg ezzel a puli vízszimatolóval méréseket is fog végezni. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes technológiai demonstráció, ami szívós, kitartó munkával, mondhatjuk azt, hogy évtizedes időskálán valósult meg az ötlettől a konkrétan működő eszközig a Pulley Space Technologies laboratóriumaiban.
Mire számítanak a szakemberek, és az így kapott adatok miben segíthetik a munkát?
Ugye hosszú távon látni kell azt, hogy az ember visszatérése a Holdra a 2020-as években egy nagy hatalmak által megfogalmazott politikai cél, hasonló módon, mint annak idején az Apollo program idején volt az 1960-as években, amikor John F. Kennedy elnök 1961-ben meghirdette, hogy az évtized végig Amerika embert juttat el a Holdra, és ha csak lehet vissza is hozzá élve. Most 50 évvel később ismét van egy űrverseny, és ennek az űrversenynek a tovább gondolása az, hogy legyen állandó, vagy viszonylag hosszabb emberi jelenlét a Holdon, holdbázist kell építeni, vagy hát ez egy cél. Na most, a Földről vitt erőforrások iszonyatosan drágák, tehát hogyha mondjuk ott vannak emberek és itatni akarjuk őket vízzel, akkor jobb az, hogyha van helyszíni erőforrás hasznosítás, ha van a Holdon vízjég, vagy kinyerhető vízmolekula mennyiség értelmes összetételbe és mennyiségbe, akkor az elősegítheti azt, hogy gazdaságosabban építsünk a Holdon akármilyen emberi jelenlétet biztosító bázisokat. Na most ez a vízszimatoló, ez most egy kísérlet lesz. Pontosan értheti mindenki azt, hogy több ezer, több tízezer négyzetkilométernyi területet kellene fölmérni a felszínen végighaladva. Tehát hosszú távon ez a technológiai demonstráció egy olyan rutinszerű méréssé kell, hogy fejlődjön, amikor ilyen kis mini drónok nagy számban elindulnak mondjuk a Hold déli pólusvidékén, és akkor föltérképeznek adott esetben Pest megyényi, vagy még nagyobb területeket, hogy na, hol van pontosan vízjég. Ez még, hát még azért messze vagyunk. Van egy másik elsőként megvalósuló dolog. A NASA támogatta ezt a projektet. Most egy Intuitive Machines nevű cég a második holdszondájával privát kísérletként magáncég fölviszi a Holdra a dolgot. Ami a képben egy plusz elem, hogy az Európai űrügynökség, ez a 21 néhány európai ország kormányközi megállapodásával létrehozott nemzetközi szervezet, hogy megvásárolta a Pulley vízszimatolónak az adatait, az adat felhasználási jogait. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, sokszoros konstrukció keretében az Európai Ügynökség most éppen meg is jelentetett decemberben egy olyan fölhívást, ami a Puli vízszimatoló adatait hasznosító kutatócsoport összeállítására tett kezdeményezést, és várják az európai űrtudományban dolgozó kutatókat, hogy jelentkezzenek egy kisebb-nagyobb konzorciummal, hogy mire tudnák használni ezeket az adatokat, és hogyan. És ez egy olyan dolog, amit még soha nem csinált senki, hogy adatvásárlási jogot értékesített, vagy hát adott el az ÉZÁ-nak olyan adatokat, amiket csak ezután fog megmérni.
Sigma, a holnap világa.
Az Európai űrügynökség az ÉZA tejút térképezője a Gaia 2025. január 15-én befejezte küldetésének égbolt felmérési szakaszát. Az űrtávcső forradalmasította a saját galaxisunkról és kozmikus környezetünkről alkotott képet, több mint 3 billió megfigyelést összegyűjtve, majdnem 2 milliárd csillagról és más kozmikus objektumról az elmúlt évtizedben. Molnár Lászlóval, a Hunnen Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
A Gaia egy nagy európai űrobszervatórium, amely 2013-ban állt pályára. Ez egy űrtávcső, egy speciális űrtávcső, aminek a fő feladata az a tejútrendszer és minket körülvevő csillagok feltérképezése volt. Úgyhogy ez nem úgy volt űrtávcső, mint például a Hubble űrtávcső, hogy a csillagászok megmondják, hogy hova nézzen, és akkor ott megfigyel egy-egy kiválasztott objektumot, hanem sokszor körbeszkennelte a teljes égboltot, ilyen forgó mozgásra járt körbe-körbe a két kamerája. Ez ahogy forgott az űrszonda, ugye a két kamerája körbe szkennelte az égboltot, és ezekből a mérésekből épült föl végül is az a katalógus, ami most ugye 2 milliárd égi objektumnak az adatait tartalmazza.
Az égbolt felmérési szakasz véget ért, ez mit jelent a gyakorlatban?
Az eredeti missziót azt, hogy 5,5 éve tervezték, és mivel hogy az űrszonda teljesen jól működött, ezért ugye meghosszabbították ezt a küldetést, a mérési programot, és gyakorlatilag ahhoz, hogy nagyon pontosan tudjon körbe-körbe járni az űrtávcső, és tudja ezt a szkennelést végezni, ahhoz ilyen mikrohajtóművek voltak rajta, amik így nitrogéngázt löveltek ki, mindig egy pici-pici pozíciókorrekcióhoz, és ez mindegyes olyan korrekció, az olyan 10 g nitrogént igényelt, összesen 50 kg nitrogéngáz volt a fedélzeten. Ez fogyott ki mostanra, illetve fogyott ki majdnem mostanra, tehát nem képes ezt a munkát az űrszonda maga tovább végezni, nem tud adatokat gyűjteni tovább, úgyhogy a megfigyelési szakasza ér véget a missziónak.
Mi lesz a sorsa a Gaiának?
A Gaiát azt, mint űreszközt nyugdíjazzák, még most körülbelül 2 hónapig mindenféle technikai teszteket hajtanak végre rajta, amit ugye működés közben nem lehetett esetleg megcsinálni az űrszondával, és aztán pedig ugye eltávolítják abból a térrészből, ahol eddig a megfigyeléseket végezte. Ez egy különleges pontja itt a Földtől messzebb a naprendszernek, ahol több űrtávcső is megtalálható, tehát ugyanazon a környéken végezte megfigyeléseket, ahol például a James Webb űrtávcső is lakik, és ugye ebből a térrészből elviszik, hogy nehogy bármi gondot okozzon, esetleg odasodrodjon más ott aktív űreszközökhöz, úgyhogy egy ilyen parkolópályára fogják onnét elvinni végül.
Nagyon-nagyon sok információt küldött a Földre. Az eddig feldolgozott információk alapján milyen eredményeket hozott ez a küldetés?
Ugye most az elsőleges misszió, az első 5,5 év teljes feldolgozása zajlik. Ez a katalógus majd 2026-ban lesz kiadva. De már eddig is, ugye most rendelkezésünkre álló 3 évnyi megfigyelés is gyakorlatilag forradalmasította főleg a csillagok fizikáját, amit a tejútrendszerről tudunk, de emellett a naprendszerbeli égitestekről is rengeteg felfedezést tett, és a tejútrendszeren kívül is számos dolgot megfigyelt. Gyakorlatilag ugye a körülbelül 1,5-2 milliárd csillag, amiről adatokat tudott gyűjteni, legalább valamilyen mértékig, az ugye tejútrendszer összes csillagának 1%-át jelenti. Tehát még mindig azért limitált, hogy mit tudunk a tejútrendszerről, a saját galaxisunkról, de ez több nagyságrendi ugrás ahhoz képest, amit eddig tudtunk. És például azt, hogy hogy néz ki ez a galaxis, hogy mennek a spirálkarok benne, hogy görbül a tejútrendszer korongja, ezeket a Gája hozta igazán, pontosította az erről alkotott képünket, és ugye rengeteg csillagnak most már pontosan ismerjük a távolságát, ha pontosan ismerjük a távolságát, akkor például ha keringenek körülötte exobolygó, akkor azokról is sokkal több mindent meg tudunk állapítani, úgyhogy nagyon szertágazó hatása volt. Ugye az adat közléseket bemutató cikkekre eddig már több mint 20 ezer hivatkozás érkezett. Tehát ennyi más cikk és tanulmány idézi ezeket az adatokat, vagy ezeket a méréseket a szakirodalomban.
Milyen eredményeket várnak a még fel nem dolgozott adatokból?
Hasonlóakat, csak még pontosabbakat gyakorlatilag. Ugye még most az első 5,5 év lesz feldolgozva, és várhatóan olyan 2030 környékére történik meg a teljes 11 évnyi adatnak a feldolgozása, és hát ugye az még pontosabb információkat fog nekünk szolgáltatni arról, hogy mozognak a csillagok itt a tejútrendszerben, hogy helyezkednek el, sokkal pontosabban fogjuk látni, hogy a naprendszerben a kisbolygók hogyan mozognak körülöttünk, hiszen azok is ugyanúgy ott az égen átmentek a Gája kamerája előtt. Úgyhogy ugyanezt várjuk, csak még jobban, gyakorlatilag így lehet röviden megfogalmazni.
Mi volt a magyar részvétel az eddigi küldetés szakaszban?
Ugye a Gája mögött álló konzorcium az olyan 4-500 csillagászt foglal magában, ebből körülbelül 10 aktív magyar résztvevőnk van eddig, vagy volt, és kezdetben a pulzáló változó csillagok keresését és azonosítását végezték magyar közreműködéssel, tehát hogy a tejútrendszerben például távolságmérésre, vagy akár az univerzumban is távolságmérésre szolgáló cefeida csillagoknak a keresését, azonosítását végeztük, és akkor ehhez csatlakozott be később a fiatal csillagok azonosítása és azoknak a vizsgálata, tehát amik még most születtek, vagy most formálódnak, ez már mindenféle gépi tanulásos és mesterséges intelligencia felhasználással, illetve ugye az ég körülöttünk nem állandó, történnek váratlan dolgok, megjelennek objektumok, változnak, úgyhogy a Gája küldött riasztásokat is, ilyen tudományos riasztásokat, hogy hopp, most valami érdekes történt az égbolton, ezeknek az utánkövetésében is részt veszünk.
Szigma, a holnap világa.
Az elmúlt években jelentősen nőtt a szifilisszel fertőzöttek száma Magyarországon. Ennek okairól Várkonyi Viktória főorvos, akadémikus, korábbi vezetőnemi gyógyász Várkonyi Gyulának nyilatkozott.
Magyarországon ma még mindig vezető helyen szerepel a szifilisz vagy vérbaj, illetőleg a gonorea vagy tripper. Az elmúlt évek alatt az ezredfordulót követően kezdett el Európában így elterjedni, így Magyarországon is megjelent a limfogranuloma venereum. Ez egy szintén a harmadik nemi betegség, így mondanám. Ami nem fordul elő Magyarországon, csak a trópusokon, az az ulcus molle, azzal én sem találkoztam. Tehát Magyarországon ma, ha nemi betegségekről beszélünk, akkor elsősorban három kórkép, azon belül is kettő az, ami súlyozottan került ismertetésre, a szifilisz vagy vérbaj, illetőleg a tripper vagy kankó. Tehát ez, ami a legfontosabb, ugyanis ezeknél az eseteknél lehet nagyon látványosan megfigyelni az úgynevezett adatszolgáltatás alapján a változást, hogy érzékeltessem. Én előttem 5 évre visszamenőleg van itt a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának a táblázata. 2019-ben összesen az országban, és ez a jelentett, felismert, valamilyen oknál fogva megtalált, 791 szifiliszes esetet jelentettek. 2023-ban 1221-et. Most ez akárhogy is veszem, ez egy emelkedő tendenciát mutat, de mi úgy gondoljuk, hogy ez mindig a jéghegy csúcsa. Ugyanis sok mindentől függ, hogy mikor kerül adatszolgáltatás, anonimként természetesen egy eset, akit felismertek. Felismerik-e, tudja-e az illető, hogy ezt ilyen-olyan formában be kell jelenteni, illetőleg nem ismerik fel, mert aktuálisan a betegnél semmilyen klinikai tünetet nem lehet megtalálni, tehát magyarul egy tünetmentes fertőzött, aki a fertőzést természetesen bármikor át tudja adni. Most ennek az egész szifilisz kérdésnek többek között az a nagy jelentősége, hogy amit én még egyetemistaként vígan láttam neurológiai, pszichiátriai osztályon, a szifilisznek a késői, tehát idegrendszeri komplikációjában szenvedő betegeket, az hosszú ideig eltűnt, és újból megjelent. Tehát újból számolnunk kell azzal, hogyha valakinél nem derül ki a vérbajos fertőzés, és nem kapja meg időben a kezelés, hogy akkor fog kiderülni, amikor vagy még a korai fertőző szakaszban, ez alatt értem azt, hogy a fertőzésről számított egy-két éven belül, a központi idegrendszeri tünetei alapján kiderül, ez a jobbik eset, vagy pedig nem derül ki, hanem majd valamikor 10-20 év múlva fertőzés után kerül bele az elhűlés állapotába. Tehát ez az egyik jelentősége. A másik jelentősége, hogy ugye a vele született szifilisz esetek. Tehát lasszóval se lehetett találni. Én emlékszem olyan időszakra, amikor egyszerűen korai vele született szifiliszes újszülöttet, csecsemőt, két éven aluli kisgyereket nem lehetett találni. Hát most már van. 5 év alatt a 3 esetből, az ismert esetből, 3 esetből 13. Ez azért egy több mint 4-szeres emelkedés. Gyógyíthatóak, ha időben kiderül, de hát azért nem egy jó markere ennek az egész fertőzésnek a járványügyi szempontból. Ez áll a hátterében egy korai fertőző szifilisznél, hogy a várandós nő fertőződik a várandóság alatt. Hozzáteszem, hogy a várandóság megállapításakor, tehát az első trimeszterben kötelezően le kell szűrni a várandós nőket. Mi régóta javasoltuk, meg javasoljuk folyamatosan, hogy szűrjék már le ezeket az eseteket a 3. trimeszterben is, illetőleg, ha gyanú fölmerül, akkor nem kell azt nézni, hogy mit tanácsol a nem tudom mi, hanem egyszerűen fölmerül a gyanú a szülésznőgyógyászban, akkor el kell végezni a szifilis szerológiai szűrés. Ugyanis az egy tévhit, hogy a várandósok a várandóság időtartama alatt nem élnek szexuális életet, tehát vagy ő, vagy a partner. Nagyon gyakran az én orvosi praxisomban az fordult elő, hogy a várandósnő boldogan várta a gyermekét, a párja pedig nem bírta hormonjaimmal, és hát belebonyolódott alkalmi kapcsolatokban, majd hazavitte a szifilisz. Tehát ilyen is van. Tehát gyakorlatilag ez időben észrevéve kiszűrhető és remekül kezelhető. Csak föl kell fedezni és gondolni kell rá. Ami még nagyon fontos a szifilisznél, hogy a fertőzötteknek a 2/3, ez egyébként régen is így volt, a férfiak köréből derül ki, 2 oknál fogva. Egyrészt azért, mert ha klinikai tünet jelentkezik, akkor azért az elég jól látható helyen van, és bátran merem állítani, hogyha egy férfinél a nemi szerben valami olyan jelenik meg, ami addig nem volt ott, még akkor is, hogyha nem fáj, nem viszketne még, hanem ott van valami, ami aztán majd eltűnik spontán, attól idegesek lesznek, és hogyha jó helyre mennek, akkor ki fog derülni, hogy az, amit látunk, az éppen egy szifiliszes primér első tünetnek a jele. Vagy kiütés, hirtelen kialakuló kiütéseknél, ami nem viszket. Az is nagyon gyakran egy szifilitikus eredetű, ez már a 2. szakasz. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ma ez egy olyan élő probléma a vérbaj, hogy tulajdonképpen Záhonytól Hegyes Halomig, aki egészségügyi ellátással foglalkozik, azoknak a sok-sok egyéb probléma mellett erre is kell gondolni, és ez egy vérvizsgálat. Jó lenne, ha lennének szűrővizsgálatok, mármint úgy, hogy kampány jelleggel, de mindenki elmehet szűrésre, de hát azért legkevésbé szoktak az emberek önként és dalolva elmenni szűrésre. Van, aki igen, mert fölmerül a gyanú, vagy kap egy értesítést, hogy menjen el, de bizony szűrővizsgálatokkal ezt remekül ki lehet deríteni, és hát gondolni kell rá. Tehát a szifilisz, ez az, ami a fő probléma ma Magyarországon. Ez nagyon fontos, hogy melyik szakaszában derül ki a szifilisz. Ugye ez ilyen tünetmentes-tünetes, tehát ezek a tünetmentes-tünetes szakaszok váltogatják egymást 2 éven keresztül. Bizonyos körülmények befolyásolják a klinikai tüneteknek a megjelenését, mert például, hogyha valaki akcidentálisan valami más miatt antibiotikumot szed, és éppen frissen fertőződött szifilisszel, akkor 2 dolog lehet. Ha jó antibiotikumot kapott megfelelő dózisban, akkor esetleg nem is lesz tünete, tehát magyarul meggyógyul egy nagyon korai szakaszban, ez ami azt gondolom, hogy extrém-extrém ritka. A gyakoribb az, hogy felborítja a szifiliszes fertőzésnek a klasszikus lefolyását, tehát nem az a tünetmentes, tünetes és a többi jelentkezik, hanem nem lesz tünete, viszont fertőzőképes, és majd akkor derül ki, hogyha a fertőző forrás kutatás útján eljutunk valakihez, vagy eljutnak a kollégák valakihez, és azt mondják, hogy hoppá, le kéne szűrni. Tehát ez egy élő probléma, és én azt gondolom, hogy erről azért is fontos beszélni, mert ha azt veszem, hogy 5 év alatt a korai tünetes eseteknek a száma megkétszereződött, ha az összes szifiliszt veszem, tehát mindenféle aldiagnózissal, a neurociphilis, tehát a központi idegrendszeri szifiliszt is beleértve, akkor 2019-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján Volt összesen 791 eset, akit jelentettek anonim módon, illetőleg 2023-ban pedig 1221. Ennél biztos, hogy több van. Akik őket vagy nem ismertek még föl, vagy valamilyen úton módon nem kerülnek be ebbe az adatszolgáltatási körbe.
Mi okozza ezt a megúrást? Az, hogy nem tájékozottak az emberek, vagy tudják, hogy mi a baj, de nem mennek el szűrésre, nem foglalkoznak vele, vagy társadalmi problémák vannak. Mi lehet ennek a hátterében?
Azt gondolom, hogy ezt megérne több misét, hogyha ezt valaki elkezdené kutatni. Én úgy gondolom, hogy az ok az többszörös. Egyrészt felszabadultak az emberek, és sokkal könnyebben létesítenek úgymond alkalmi kapcsolatot. Nem tudnak a szifiliszről sokat, illetőleg azt hiszik nagyon gyakran, hogy ez már nincsen. Azt hiszik, hogy csak klasszikus kivitelezéssel lehet átadni, holott orális, anális kapcsolatok révén simán, sőt bizonyos szakaszában egy jó nyálcserés csókolózással is meg lehet fertőzni a másikat. Tehát nem félnek az emberek, nem tudják pontosan, hogy minden terjedési móddal meg lehet kapni. Természetesen az esélyek ilyenkor különbözőek, mert azért ezt nem lehet így egyszerűsíteni, sok mindentől függ. De meg lehet kapni, egyszeri félrelépésből is meg lehet kapni, bár szifilisznél ez nem olyan egyszerű. És amit elfelejtenek, hogy az óvszer, kérem, ha az óvszert időben felhúzza valaki, bármilyen kivitelezésben folytatja le a szexuális aktust, akkor megvédi. Nem megy át a treponéma pallidum, a szifilisz kórokozója az óvszeren. Tehát védekezni kell, ha valaki már nem bír a hormonjaival.
Vannak-e friss adatok az AIDS terjedéséről Magyarországon?
1985 őszétől van Magyarországon szűrővizsgálat. Ha az ismert adatokat veszem, egyébként összesen ma az anonim esetekkel együtt ez alatt a több évtized alatt 4913 fertőzöttet szűrtek ki. Tehát fertőzött, és itt most ugye nem az AIDS-ben megbetegedettekről beszélek.
Ez a HIV pozitív, ugye, amiről beszélünk?
Igen, 4913. A többségük férfi, tehát úgy mondanám háromnegyed része férfi, valamivel kevesebb, mint egynegyed része nő. Most ami viszont nagyon fontos, hogy 1985 és 2017 között, tehát 32 év alatt, összesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ adata szerint 3567 esetet szűrtek ki, és az ezt követő években, tehát 2008-tól 2023 végéig 1346 esetet, hogyha ezt most aránypárba állítjuk, tehát 6 év alatt 1346 eset, 32 év alatt 2221 eset a itt előttem fekvő számok alapján. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megy a maga útján. Nekem az a tapasztalatom, hogy igazán, miután kezelhetővé vált a HIV-fertőzés, tehát gyógyszeresen olyan jól befolyásolható, hogy tulajdonképpen az életük nincs veszélyben, hogyha betartják a kezelési szabályokat és egy csomó mindent. Tehát gyakorlatilag ettől kevésbé félnek, legalábbis akikkel én itt összeakadok, sokkal inkább félnek a vérbajtól, de attól se eléggé, és sokkal inkább félnek a humán papilloma vírus fertőzéstől. Tehát itt valahogy egy kicsit a félelem és az információ tekintve arány eltolódás van, és ugye az emberek honnan szerzik az információt? Google doktor. Remek információforrás, ami meg kell mondjam orvosi szempontból azért számomra kicsit idegesítő, de hát kivéthetetlen.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.